Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Milyen politikai és gazdasági meg egyéb hatásai lehetnek a Donald Trump féle kereskedelmi korlátozásoknak, importvám elég masszív az acélra, meg az alumíniumra is?
Nyilván az, hogy valami készül, azt azóta lehetett tudni, mióta a Trump elnök lett, hiszen ő alapvetően egy protekcionista ígérettel került hatalomra, és ha megnézzük azt, hogy valószínűleg a pennsylvániai acélmunkások szavazatának megszerzésében szerepet játszott az, hogy ő megígérte, hogy ezekre az acél- és alumíniumipari termékekre valamiféle korlátozást vett ki. Ez szükségesé teszi azt, hogy valamit produkáljanak is ezen a fronton. Viszont a Fehérházon belüli erőviszonyok azért nagyon sokáig nem tették lehetővé azt, hogy ez megtörténjen. Volt egyrészt a mondjuk így a nativista, protekcionista tábor, ugye Wilbur Ross kereskedelmi miniszter, vagy Robert Lighthizer, aki a US Trade Representative, tehát az amerikai külkereskedelmért felelős elnöki megbízottnak lehetne talán fordítani, akik inkább egy protekcionista irányt vittek volna, tehát ők állnak a NAFTA újra tárgyalása mögött, a szabadkereskedelmi egyezményekről szóló tárgyalásoknak a lefújása mögött. És a másik oldalon ott voltak a Wall Street-i demokraták, ugye ez a Gary Cohn, Jared Kushner és a hasonló emberkék, akik a Goldman Sachs-tól és hasonló cégektől érkeztek, akik viszont sokkal globalistábbak. Nyilván elsősorban abból a saját élményből táplálkozva, hogy azok a vállalatok, akik a New York-i értéktőzsdén jelen vannak, és a globalizáció működésében érdekeltek, számukra ez azért veszteségeket okozna. Tehát van egy ilyen ideológiai háttere az egész történetnek, és úgy tűnik, hogy most a protekcionista tábor áll nyerésre, hiszen Trump bejelentette, hogy majd a jövő héten bejelentenek valamit. Trump szokása szerint, ha lehet így fogalmazni, de arról szólnak a hírek, hogy valóban ilyen 25% körüli vámtételeket fognak kivetni az acél- és alumíniumipari termékekre, ami nyilván az amerikai gazdaságra hatással lehet, hiszen nagyon sok, de megnéztem már például az amerikai acéltermelés adatait, nagyjából ilyen két, most a nagyságrendekkel bajban leszek, hogy millió vagy milliárd, de két egységnyi gyártanak, és ilyen 6-8 körül importálnak évente. Tehát az amerikai gazdaságnak szüksége van importra az acélipar területén, és nagyon érdekes megnézni, hogy kik a legnagyobb partnerek, Brazília, Dél-Korea és Kanada.
Kanada már szólt is, hogy meg fogják védeni az acéliparukat mindenáron.
Szegény kanadaiakra rájár a rúd ebből a szempontból, mert tavaly az épületfa behozatalát korlátozták az Egyesült Államokban, ami nagyon sok kanadai cégnek jelent problémát. Ugye volt a Boeing és a Bombardier között egy kereskedelmi vita arról, hogy a Delta által beszerzendő repülőgépek azok most dömpingáron kerülnek értékesítésre, vagy nem. És ugye ezt végül a Boeing elvesztette. Egyébként ezen csodálkoztak is sokan, hogy egy amerikai cég egy amerikai bíróságon veszített egy kanadai céggel szemben egy szabadkereskedelmi ügyben a Donald Trump elnöksége alatt, tehát voltak itt érdekességek, de alapvetően nem a kínaiak azok, akik leginkább érintettek lesznek, legalábbis az acélipar területén, nincsenek is az első 10-ben az amerikai acélimportban a kínaiak. Az alumíniumipar területén egy kicsit más a helyzet, ott a kínaiak már beférnek a top 10-ben, 5.-6. hely körül vannak, hogyha jól emlékszem, de nem ők a legfontosabbak.
Ez azért érdekes megállapítás, mert a Kína elleni kereskedelmi erősödés volt a Donald Trumpi politikának az egyik kimondott célja, és nem a Kanada lenyomása.
Nem, de szegény kanadaiak ilyen járulékos kárként szerepelnek most ebben a történetben, ami nyilván nem túl kedvező abból a szempontból, hogy Kanada ott van a szomszédban, nem is fog arrébb menni, és az amerikai és a kanadai gazdaság az nagyon szorosan integrálódott egymással. Nemrég jártam Torontóban, és az ottani magyar képviseletről mesélték a külgazdasági attasé, hogy sokkal egyszerűbb adott esetben az amerikai piacra Kanadán keresztül bemenni, mert a szabályozás ugyanaz, a határon átvinni az árut már nem annyira komplikálta, az ember egyszer bejut Kanadába, és mondjuk vannak olyan, a Kanada-Európa szabadkereskedelmi megállapodás segítségével nagyon sok mindent könnyebben be tudunk vinni Kanadába, mint az Egyesült Államokba, ez egy ilyen logikus hátsó bejárat lenne, de most azért meg kevesen operál ezen a módon, de hát ez majd változik a jövőben.
De most mennyire van kiszámolva a két gazdaságpolitikai tábor hosszú távú terve, a protekcionistáké meg a globalistáké? Tudják 1-2-5-10 évre előre, hogy az intézkedéseiknek milyen hatása lesz?
Nem gondolom, hogy tudnák, mert nem is lehet tudni. Tehát,
hogy fölösleges beletenni a munkát, mert úgyis minden meg fog változni.
Ó, a munkát beleteszik, tehát biztos, hogy megpróbálják majd kiszámolni, de hogy a külső sokkokkal, a vetétársak felemelkedésével, esetleges nyersanyagválságokkal, technológiai fejlődéssel nagyon nehéz 10, akár 5 évre is előre számolni. Tehát nem hiszem, hogy 5 évvel ezelőtt bárki megmondta volna, hogy mondjuk az elektromos autózás ekkora fejlődésen fog keresztül menni, és ennek köszönhetően új fémekre lesz szükség, és olyan mennyiségben, amit korábban sose gondoltunk, és hogy ilyen gyorsan fog ez a történet előre haladni. Tehát most akinek lítiumja van a földben, az mintha az új olajat találta volna. Ugye Csehországban találtak nemrég egy nagyobb lítiumkészletet, és mindenki arról beszél, hogy akkor ilyen akkumulátorgyárak, autógyárak fognak oda költözni a környékére az alacsony szállítási költség miatt. Tehát ezeket a fordulatokat nagyon nehéz előre látni, ami így a kicsit a visszatekintés előnyével talán érzékelhető, hogy azért a globalizáció, mint olyan, az nem véletlenül jött létre. Ez az amerikai gazdasági érdekérvényesítésnek egy nagyon fontos eleme, tehát az, hogy legyen szabad kereskedelem, az, hogy szabad verseny legyen, és az, hogy a korrupciót sikerüljön felszámolni, vagy legalábbis csökkenteni. Ez az amerikaiak számára nem feltétlenül ideológiai szempontokból fontos, hanem azért, mert az ő cégeik 100-150 éve ilyen környezetben működnek, a kapitalizmusra vannak kondicionálva, és ebben a környezetben versenyképesek.
Magyarán le tudják nyomni azokat, akik nem ilyen környezetben szocializálódtak, és még kisebbek is hozzájuk képest.
Igen, tehát a méret hatékonyság az amerikai cégek oldalánál, és nyilván az is segíti őket, hogy egy olyan globális hálózatuk van mind a beszállítók területén, mind a befektetések területén, amivel nagyon sokszor meg lehet helyi ellenfeleket szorongatni, ahogy ezt mondjuk az amerikai acélgyárak esetében is láthattunk, ugye kassában a US Steel-nek, vagy hát lassan már csak volt egy nagyon komoly kohója, amit egyébként a kínaiaknak adtak el. De érdekes módon a US Steel-nek a 15-ös eredményében, amikor egy milliárd dolláros veszteséget hoztak össze egy év alatt, a kassai vasmű az hogyha nem nyerességet termel, tehát azért vannak itt is olyan előnyök, amit ki lehet használni.
Hogyan lehet az amerikai korlátozásokkal szemben fellépni? Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy napokon belül határozott és arányos választ fognak adni. Viszont vámok?
Egyrészt erre van lehetőség, hiszen az Egyesült Államok és Európa közötti szabadkereskedelmi megállapodásra jelenleg nem tárgyalunk egymással a Trump adminisztráció hivatalba lépése óta, tehát van arra lehetőség, hogy a WTO szabályokon, vagy a kereskedelmi világszervezet szabályrendszerén belül bizonyos korlátozásokat léptessünk életbe. Megint az arányos szóra hívnám fel a figyelmet abból a szempontból, hogy Európa, és itt megint visszautalnék az amerikai acélimportra, nem szerepel a top 10-ben. Tán a németek vannak a legmagasabb pozíció, mert 3-5% körül részesednek az amerikai acélimportból. Tehát az arányos válasz ebben az esetben lehet, hogy sokkal hangosabb lesz, mint valódi hatással.
Nem hagytuk szó nélkül, de igazából nem bolygattuk nagyon az
ügyet. Igen, tehát csinálunk valamit, lehet, hogy majd ugye arról van szó, hogy mondjuk amerikai viszkékre kivetünk valami extra vámot.
Rettenetes csapás.
Ami nyilván nem jó azoknak, akik szeretik a viszkét, de mondjuk azért a két oldalú gazdasági kapcsolatokat nem befolyásolja jelentőségben, mint mondjuk, hogyha a német vagy az amerikai autókra vetnének ki extra vámokat. Tehát ebből a szempontból majd csinálunk valamit, hogy úgy tűnjön, mintha csinálnánk valamit, de ennek mondjuk a két oldalú kereskedelmi gyakorolt hatása az nem biztos, hogy jelentős lesz. Ugye az Európai Unió és az Egyesült Államok között óriási méretű kereskedelem zajlik minden évben, ez részben vállalatokon belüli tranzakciókat jelent. Tehát azért nagyon óvatosan kell bánnia mind a két félnek azzal, hogy mit tesz, hiszen beláthatatlan károkat tudnak okozni egy nem kellően megfontolt döntésre, és emiatt aggódnak a Trump lépése miatt is az elemzők és a tőzsde. Ugye tegnap New York azért esett egy elég jelentőset ezután a bejelentés után, mert nem tudni, hogy milyen nem szándékolt következményei lesznek annak, hogy most elkezdik bevezetni először csak az acélnál, meg az alumíniumnál a vámokat és a korlátozásokat, de ki tudja, hogy holnap mondjuk a kukorica következik, vagy a gyapot, vagy bármi más.
De elképzelhető, hogy ezek következnek, hogyha látják, hogy ez rövid távon jól működik, legalábbis a saját szempontjukból, akkor vérszemet kaphatnak?
Az, hogy ez jól működik, ez szerintem rövid távon nagyon nehéz lesz felmérni. Legalább szerintem egy-másfél év kell ahhoz, hogy a következményeket számba lehessen venni. Biztos, hogy lesznek rövid távú jelzések.
Félidős választásokig csinálhat valamit ez a rendszer? Mert az egy elég világos pont, amit hozni kell.
Igen, attól nagyjából egy ilyen 8 hónapra vagyunk, hogyha jól számolom, novemberben lesz majd a félidős választás. Nyilván addig annak a gazdasági hatásai valószínűleg korlátozottan fognak jelentkezni. Esetleg a tőzsde tovább csökkenhet, ami azért érdekes, mert az elmúlt évnek az emelkedéséért Trump személyesen vállalt felelősséget, vagy hát ugye a magának tulajdonította azt, hogy ilyen jól ment a tőzsdeindex. Úgyhogy nyilván, hogyha rosszul megy a tőzsdeindex, akkor nem kell sokáig keresni a felelőst, mert ő maga jelentkezett erre a pozícióra. De azért annyiban mindenképpen óvatos maradnék, hogy nagyon régóta nem volt válság a világgazdaságban. Tehát nyilván 2008-ból kilábalni nem volt egyszerű, de az utóbbi években azért nagyon optimista volt mindig a hangulat, és alapvetően minden fölfelé ment, és egyre gyakoribbak azok a hangok, hogy valaminek most már történnie kell a világgazdaság ciklikussága miatt, és én most nem merném megmondani, hogy esetleg amit most látunk, az nem ennek a nem lesz-e a következő negatív ciklusnak a kiváltó eseménye, legalábbis majd utólag visszatekintve 3 év múlva, úgyhogy azért óvatosságra intenék mindenkit, de egyelőre szerintem ez inkább egy ilyen hangulatjavító intézkedés azoknak a Trump szavazóknak, akiknek személy szerint a munkájuk függ attól, hogy lesz-e Pittsburghben a szélgyártás, vagy nem.
Megígértem, megtettem. Erre tökéletesen jó lesz.
Igen, és ugye az adókedvezmények miatt, amiket még tavaly évvégén sikerült elfogadni, azért alapvetően az embereknek több marad a zsebében, az Egyesült Államokban is, nyilván a gazdagoknak több, a szegényeknek kevesebb, de mindenki több pénzből tud majd gazdálkodni. Tehát, hogyha ezeknek az importkorlátozásnak a hatásai egy darabig még nem gyűrűznek be, legalább november elejéig, amikor jön a választás, akkor Trump ezzel azért nyerhet 1-2 szavazatot.
Mérések és az előrejelzések szerint a világ legnagyobb olajtermelője lesz 2019-re az Egyesült Államok. Ez látszik a gazdaságán, mert az olajpiaca is meglehetősen bonyolultan jelezhető előre.
Látszani látszik abból a szempontból, hogy egyrészt feladották a szénhidrogén export tilalmát, tehát az Egyesült Államok most már tud olajat és földgázt is exportálni. Olajat egy darabig szerintem még nem fognak, mert hiába nő a hazai kitermelés, azért még mindig elég jelentős mennyiséget importálnak. Venezuela például az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerük ebből a szempontból, ami egy eléggé rókafogtacsuk a helyzet, hiszen tudjuk, hogy Venezuelában milyen a gazdasági helyzet, és mégis az amerikai olajimportnak nagyjából 1/3 érkezik Venezuelából, tehát egy elég jelentős tétel, de kétségtelenül nő a hazai kitermelés. Itt azért vannak szerintem olyan tényezők, amikkel számolni kell. Egyrészt kérdés az, hogy a nem konvencionális olajkitermelésnek a környezet károsító költségeit, azokat be fogják-e hajtani az olajvállalatokon. Ugye a Trump adminisztráció esetében az látszik, hogy egyelőre ez nem prioritás. Tehát például az alaszkai természetvédelmi területek megnyitása a fúrások előtt azért azt jelzi, hogy Trump itt alapvetően az olajvállalatoknak a pártjánál, ami vezethet gazdasági növekedéshez, de a világpiacon létrejövő esetleges túlkínálat viszont le fogja tartani az árakat. Tehát nem biztos, hogy mondjuk az öbölbeli kitermelési árakkal tud majd versenyezni mondjuk Észak-Dakota vagy Alaszka, ahol azért sokkal többbe kerül egy hordó olajnak a kitermelése, mint mondjuk Irakban, ahol némi túlzással leszúrnak egy botot és följön az olaj. Tehát ezzel a kitermelési árszínvonallal nagyon nehéz versenyezni.
De azt látszik már, hogy az amerikaiak milyen távon számolnak még az olajjal, mert néhány éve nem lehetett látni, hogy az elektromos autózás ilyen robbanásszerűen fog fejlődni, más meg azt mondja, hogy nagyon hosszú idő el fog telni még addig, ameddig akkumulátorokkal megyünk.
Alapvetően a szénhidrogéneknek a használata, illetve az elektromos autózás szerintem nem zárja ki egymást egy kis áttéttel. Tehát nyilván beszélünk arról, hogy az elektromos autókat is el kell látni elektromos árammal, és ez nem csak lesz, ezt valahol meg kell termelni. És látszik az, hogy az atomenergiával szemben azért bizonyos előítéletek vannak most a világban, részben Fukushima hatására, részben pedig azért, mert az ilyen projektek kapcsán egyre több olyan kérdés merül fel, amik a hosszú távú környezeti fenntarthatóságot vagy a profitabilitást kérdőjelezik meg. És valóban elmozdulunk az alternatív energiaforrások felé, és tény és való, hogy az új mexikói sivatagban óriási napelem farmokat lehet építeni, mert hely is van hozzá, és a nap is süt, de amíg ennek a tárolását és a menetrendezhetőségét nem tudják megteremteni, tehát nem tudjuk azt megoldani, hogy mindig legyen annyi napenergia, amennyi mondjuk a növekvő elektromos autóknak az ellátásához szükséges, addig a megnövekedett energiaigényt valamiből fedezni kell, és az amerikaiak ezt egyedül a szénből és gázból fedezik.
Az remekül tárolható.
Az remekül tárolható, főleg a szén, azt ledobják, és ott van, a gáz egy kicsit komplikáltabb, de ugye a tiszta szén technológia, ami a Trumpnak az egyik veszőparipája, és nyilván a szénbányászokat, akik szintén rászavaztak a 16-os választáson, egy kicsit kedvezőbb helyzetbe hozza. Ugye a palagáz kitermelés kapcsán a nagy energiacégek, illetve azok a régiók, akik szintén Trumpra szavaztak, és ezekkel a készletekkel rendelkeznek, mind-mind profitálhatnak abból, hogyha a megújuló technológiák nem haladnak elég gyorsan. És miután az Egyesült Államokban nincs olyan szubvenciós rendszer, mint mondjuk Németországban, és Európa néhány több országában is a megújuló energiaforrások kihasználására, az új kapacitásoknak a telepítésére, ezért versenyképes tud lenni a hagyományos szénhidrogén alapú technológia is, elsősorban a szén és a gáz, mind a kettőnek a kitermelése emelkedett egyébként az utóbbi években.
De kell egy állami szubvenciórendszer ahhoz, hogy az alternatív energiák fejlesztésébe pénzt törjenek? Hát ott van Elon Musk, hát az a saját pénzét tolja bele, és a repül, az autója már az űrben van. Az államtól függetlenül, nem?
Igen, és minden negyedéves jelentésnél az autógyártó tesztánál felmerül az a kérdés, hogy milyen adósságaik vannak, és vajon jövő héten ki tudják-e fizetni a lejárókötvényeket. Tehát ebből a szempontból azért ennek a gazdasági oldala, az úgy látom, hogy egy kicsit még kérdéses, de kétségtelenül van körülött egy hype, divatos, látványos, szexi, ha lehet így mondani. Tehát a Tesla-nak és a Hyperloop-nak és az összes ilyen cégnek, ami az Elon Musk-nak köze van, azért van egy ilyen varázsa, de azért minden egyes alkalommal, amikor a Tesla hozza a negyedéves jelentését, akkor vannak olyan hangok, hogy igen, igen, de hogy majd 5 év múlva ennyi autót fognak gyártani, de abból addig is miből fogják refinanszírozni az eddigi hiteleiket. Tehát én ezzel azért óvatos lennék, de kétségtelen, hogy nagyon látványos a fejlődés, egyre több az elektromos autó, bár azért a kritikus tömeget még nem sikerült elérni sem az Egyesült Államokban, sem Európában, még Norvégiában sem, ahol azért egy eléggé kifinomult állami támogatási rendszere van, és az áram is olcsó, hiszen vízenergiából megtermelik.
Hogyan fog reagálni az Egyesült Államok Vlagyimir Putyin friss bejelentésére, ami arról szól, hogy olyan fegyvereik vannak, amelyekkel bárhol, bárkit, bármikor elérnek? Lényegében ezt mondta.
Ha kicsit ironikus akarnék lenni, akkor majd, hogyha abba adják a nevetést, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta, hogy ez valójában mit jelent, hiszen az orosz interkontinentális rakéták eddig is pontosan képesek voltak arra, hogy bárkit, bármikor, bárhol elérjenek, nagyjából a 60-as évek óta. Tehát mióta a Sputnikot 59-ben fellőtték, az amerikaiak ettől félnek, hogy a missile gap, tehát a rakéta technológia területén meglévő különbség miatt védtelenek az orosz támadásokkal. Szemben erről szólt a régeni csillagháborús terv, illetve még néhány kezdeményezés. Tehát Putyin kimondta a nyilvánvalót, csak hát nyilván kifejlesztettek, vagy ki fognak fejleszteni, vagy állítólag kifejlesztettek néhány olyan rakétatípust, amitől aztán igazán meg kell ijedni. Röviden úgy tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy az Egyesült Államok annyival növelte a katonai költségvetését a 2017-esről a 2018-as pénzügyi évre, mint az egész orosz katonai költségvetés.
Csak a növekmény annyi.
Csak a növekmény annyi, mint az orosz teljes orosz katonai kiadás, amiben ugye benne van a szíriai háború, benne van az ukrajnai háború, benne van az atomfegyverarzenálnak a finanszírozása, ami elképesztően drága, benne van a 4, illetve hát 5 flotta, benne van a távolsági légierő, tehát arról beszélgetünk, hogy Oroszországban most újrakezdték a TU-160-as stratégiai bombázóknak a gyártását, amiből eddig volt 16 darab, és akkor most még legyártanak mondjuk 24-et. Tehát nyilván látva, nagyon szép repülőgépekről van szó, és rendkívül hatékony égetik a kerozin, de ez egy nagyon kicsi darabszám.
Jó, de az nem mindegy, hogy mennyi a darabszám, ha mondjuk van 50, és abból egy eléri az Egyesült Államokat, akármilyen fapados technikával, akkor az ott a pusztítás kézzelfogható lesz. Bármennyit is költött az ellenfél az elmúlt időszakban erre. Nem itt tartunk?
Az a helyzet, hogy mióta léteznek az interkontinentális balisztikus rakéták, és ezekre képesek az oroszok és az amerikaiak és a pakisztániak és az indiaiak nukleáris robbanófejeket szerelni, és képesek ezeket mondjuk tengeralattjárókon úgy állomásoztatni, hogy nem lehet őket megtalálni. Igazából teljesen mindegy, hogy kinek milyen repülője van. Tehát, hogyha rá tudnak rakni 6-10 robbanófejet egy darab rakétára, és mondjuk egy tengeralattjáró hordoz 24 ilyen rakétát, akkor nagyjából egy ilyen vízfelszín alatti hajóegység képes az Egyesült Államok vagy Oroszország összes jelentős nagyvárosát a föld színével egyenlővé tenni.
Tehát, akkor csak arról szól a történet, hogy mindenki a saját népességének megmutatja, hogy tulajdonképpen ő a világ ura, és bízzanak benne?
részben ez a kölcsönös elrettentésről szólt, tehát hogy senki ne hajtson végre első atomcsapást, de mióta képesek vagyunk a kölcsönös megsemmisítésre, ez fel sem merült. Tehát valószínűleg most a nukleáris leszereléssel foglalkozó kollégák a mókusok elé fognak vetni, de én személy szerint a legfölöslegesebb fegyvernek tartom az atombombát, mert mindenki tudja, hogy senki nem fogja bevetni.
De ez egy biztos dolog. Észak-Korea? Mi van, hogyha lesz? Vagy van?
Az észak-koreaiak nem öngyilkos hajlamúak, legalábbis a vezetésük semmiképpen, ők túlélni szeretnének. Számukra ez egy biztosítás. Tehát ez arra jó, hogy az amerikaiak nem fogják megtámadni őket, mert pontosan tudják, hogy két perccel később nem lesz Szöul.
Hát de arra is van biztosíték, hogyha valaki rákönyököl a gombra. Volt már a történelemben olyan, hogy az utolsó pillanatban állítottak meg egy támadást. Egy rendes vezetékes telefonnal szóltak, hogy nem úgy van, ne indítsátok el.
Igen, volt már olyan, hogy madárrajt néztek nukleáris támadásnak, tehát sok minden előfordul, de alapvetően az a tudat, hogy nem lehet túlélni egy kölcsönös atomcsapást, ezért kellő visszatartó erő mindenki számára. És kicsit visszautalva, januárban jött ki a Nuclear Posture Review az Egyesült Államokban, ami nagyjából az amerikai atomfegyverek bevetésével kapcsolatos doktrína, ha lehet így fogalmazni. És ott került az szóba, hogy kisebb stratégiai méretű taktikai robbanófejeket fejlesztenének ki, tehát olyanok, amik nem városok elpusztítására képesek, hanem mondjuk egy kisebb gyalogos egységet, vagy páncélos egységet képesek eltüntetni a földszínéről, de úgy, hogy nem halnak meg közben mondjuk 15 millióan. És azért váltott ki az aggodalmat nagyon sok elemzőből, politikai kommentátorból és az Egyesült Államok ellenfeleiből is, mert ezekkel a kisebb robbanófejekkel, aminek a bevetésének a költsége nem olyan magas, hiszen nem egész városokat tüntetünk el, hanem mondjuk csak erdőket és a benne rejtőző katonákat, sokkal csábítóbbá válhat egy ilyen fegyvernek a bevetése egy éles konfliktus esetében. És még egy kicsit korábbra visszautalva, a Rand Corporationnek jött ki a tanulmánya pár éve arról, hogy az oroszok, ha akarnak, 60 óra alatt elfoglalnák a Baltikumot. Nyilván azért nagy lenne a kísértés, hogy az előre nyomuló orosz páncélos egységeket esetleg egy ilyen taktikai nukleáris robbanófejjel megállítsák, ahogy egyébként ezt a hidegháború idején Németországban tervezték is.
Közelebb vagyunk most egy nukleáris eszközt használó összecsapáshoz bárhol a világban, mint az elmúlt 10 évben voltunk bármikor?
Szerintem nem egészen addig, amíg kormányok, tehát a szuverén államok ellenőrzik ezeket az eszközöket, akiknek alapvetően a saját hatalmuk megőrzése és a lakosságok megvédése az első számú célja. És a lakosságot egyrészt meg lehet azért védeni, hogy jó legyen nekik, másrészt pedig azért is meg lehet védeni őket, hogy továbbra is ki lehessen őket zsigerelni. Tehát ebből a szempontból a motiváció mindegy. De én úgy gondolom, hogy ennek elég kicsi a kockázata.
Ukrajnában biztos, hogy nincs egy se.
Az ukránok beszolgáltatták az összes robbanófejüket annak idején Kazaksztánnal együtt. Ezeket nemzetközi ellenőrzés mellett leszerelték. Az oroszok nem vittek oda vissza semmit, bár pedig nem hiszem, hogy visszavittek volna, akkor valószínűleg nincs ott semmi.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.